ist ein altes Fräser, das ist ein von Bogor, das ist ein halber Kiemen. Fräser Zimmer, auch durch die Leute, das ist ein Stasch und nicht ein Stasch da wird. Ui Fräser, das von Bogor. Ein Roschen Fräser, das ist ein Vogel, das ist ein Fisch. Auch durch die Leute, das ist ein Stasch und nicht ein Stasch da wird. Ez a fejezet leírja azokat az általános elveket, amelyeket követve az emberi lény, különösen pedig az, aki fejlődni szeretne a lelki életben, tökéletessé válhat. Yudhisthira Maharajot nagy örömmel töltötte el, hogy Prahlád Maharaj tulajdonságairól hallhatott. Most az emberi lény igazi vallásáról kérdezi Narada Munit, valamint a vallásom dharma különleges vonásairól, amely a legmagasabb rendű emberi civilizációra jellemző. Miközben erről kérdezte Narada Munit, Narada Muni többé nem saját szavaival válaszolt, hanem az Úr Nárájánt idézte, mert ő a vallás törvényének megalkotásával a legfelsőbb hiteles tekintély. Dharma, tuszágsár, bhagavat pranitam. Minden emberi lénynek szert kell tennie 30 tulajdonságra, köztük az igazmondásra, a kegyre és a lemondásra. A vallási elvek követésének folyamatát Sanatana Dharmának, örök vallási rendszernek nevezi. A varnással rendszer meghatározza a brámana, kshatriya, vaisya és sudra csoportokat, valamint megalapozza a szamszkárák rendszerét is. Az emberek rangosabb rétegének, a dvídzsáknak el kell végezni a garbhadana szamszkárt, a gyermeknemzés előtti szertartást. Aki követi a garbhadana szamszkár rendszer, az valóban kétszer született, míg aki nem teszi és eltér a varnással dharma elveitől, az dvídzsa bandhunak nevezi. A brámán alapvető feladata a murti imádat, mások tanítása, a murti imádatra, a védikus írások tanulmányozása, ezek tanítása, az adományok elfogadása és az adományozás. Egy brámanának tehát e 6 foglalkozással kell megkeresni a kenyerét. A kshatriya kötelessége az, hogy védelmezze az állampolgárokat és adókat szedjen tőlük, ám a brámanáknak tilos adót kivetnie. A Krisna tudatos mozgalom tagjait tehát az államnak nem szabad megadóztatnia. Minden már nem.
Hát nem is, nem így csaló.
Hát akik mondjuk egy önkéntesek, hanem támogatók, de is tudatosak. A kshatriyák mindenkire vethetnek ki adót, egyedül a brámanákra nem. A vaisyák feladata a földművelés, a gabonatermesztés és a tehénvédelem, míg a sudráknak, akikből tulajdonságait mihat sohasem válhat brámana, kshatriya vagy vaisya, a 3 felső osztályt kell szolgálni, és meg kell elégedniük ennyivel. A brámanák számára a sásztrák a kenyérkeresetnek 4 másik módját is előírják. Sálina, Jájávara, Sila és Uncsana. Ezek a hivatások ebben a sorrendben egyenlóak. A társadalmi életben alacsonyabb szinten álló ember nem végezheti a felső réteg hivatását, ha nincs rá feltétlenül szükség. Végső esetben a kshatriyákon kívül minden osztály vállalhatja a másik kötelességét. Arita, Silócsana, Amrita, Ajácsita, Mrita, Jácsna, Prambita, Karsana és Szatyánrita, Vánidzsa hivatásokat mindenki elfogadhatja, csupán a kshatriyáknál. Ha egy brámana vagy egy kshatriya vaisyákat vagy sudrákat szolgál, akkor az olyan, mintha a kutyák dolgát végeznék. Narada Muni arról is beszélt, hogy a brámana jellemzője az, hogy uralkodik az érzékein, a kshatriyáé a hatalom és a hírnév, a vaisyáé a brámanák és a kshatriyák szolgálata, a sudráé pedig az, hogy mind a 3 felsőbb osztályt szolgálja. Egy nő legfontosabb tulajdonsága az, hogy nagyon hűséges és erényes feleség. Narada Muni ezzel leírta az emberek felsőbb és alsóbb csoportjainak jellemzőit, és azt tanácsolta, hogy mindenki kövesse kasztjának vagy öröklött hivatásának elveit. Nem adhatjuk fel egyik napról a másikra megszokott hivatásunkat, fokozatosan kell felébrednünk. A brámanák, kshatriyák, vaisyák és sudrák jellemvonásai nagyon fontosak, ezért csak is ezek alapján szabad minősíteni az embereket, és nem a születésük szerint. Narada Muni és minden nagy személyiség szigorúan ellenzi a származás szerinti minősítést. Első vers. Srisuka Uvácsa. Sutvihitam szádus szabászabácsitam Mahattam granya urukramátmana Yudhisthira daitya pater mudam vita prašabuja stanajam svajam va.
Prašabuja stanajam svajam va.
Šišuka uveča.
Šišuka uveča.
Šišuka devu svajam vota.
Šišuka devu svajam vota.
Šutva.
Šutva.
Hallotta. Ihitam.
Ihitam.
Az elbeszélést. Szávú szabászabácsitam, amit olyan nagy bakták társaságában vitatnak meg, mint az Úr Brahma és az Úr Shiva.
Olyan nagy bakták társaságában vitatnak meg, mint az Úr Brahma és az Úr Shiva.
Mahattama agranyaha,
Mahattama agranyaha,
a szent életűek legkiválóbbja, Yudhisthira.
A szent életűek legkiválóbbja, Yudhisthira.
Úr Brahma átmana, az övé Prahlád Maharadzsé, akinek az elméje mindig a rendkívüli tetteket végrehajtó, Istenség legfelső személyiségén jár. Yudhisthir, Yudhisthir király, Dalitya Paté, a démonok urának, Udá Anvita, kellemes hangulatban. Papracsa, kérdezett. Gulyá, ismét. Tanajam, a fiának. Svajambhuva, az Úr Brahmának. Sukadev Goswami így folytatta. Miután Yudhisthira Maharadzs a legnagyobb tiszteletet érdemlő király a kiváló személyiségek között, hallott Prahlád Maharadzs tetteiről és jellemvonásairól, amelyeket olyan nagyszerű személyiségek csodálnak és vitatnak meg, mint az Úr Brahma és az Úr Shiva, végtelen örömmel ismét faggatni kezdte a nagy szentet, Nárada Munit. Srila Prabhupád nem írt magyarázatot, a következő vers. Sri Yudhisthira uvácsa, Bhagavan Srotum Icchámi, Nirándharmam Szanátanam, Varnásram Ácsárájuttam, Yatkumán Vindaté Param. Yudhisthira Maharadzs így szólt. Kedves Uram, a vallás elveiről szeretnék hallani tőled, amelyek segítségével az ember elérheti az élet végső célját, azaz eljuthat az odaadó szolgálatig. Szeretnék hallani az emberi társadalom általános kötelességeiről, valamint a társadalmi és lelki fejlődés varnásra dalmaként ismert rendszeréről. Őisten kegyelme, Srila Prabhupád magyarázata. A Szanátan dalma odaadó szolgálatot jelent. A Szanátan szó arra utal, ami örök, ami nem változik, hanem minden körülmények között megmarad. Több alkalommal elmagyaráztuk már, mi az élőlény örök kötelessége. Ezt valójában Sri Chaitanya Mahaprabhu mondta el. Jivera Svarupa Hoy Krishnera Nitya Das. Az élőlény igazi kötelessége az, hogy szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét. Még ha valaki eltér ettől az elvtől, akkor is szolga marad, mert ez az örök helyzete. Ekkor azonban máját az illuzórikus anyagi energián szolgálja. A Krisna tudatos mozgalomvezért igyekszik úgy vezetni az emberi társadalmat, hogy az embere az anyagi világ hiába való szolgálata helyett inkább az Istenség személyiségét szolgálják. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az emberek, madarak, vadállatok, az élőlények mind szolgálatot végeznek. Megváltozhat a testük, megváltozhat a külsődleges vallásuk, de mindig szolgálnak valakit. Ezt a szolgáló mentalitást nevezik örök kötelességnek. Ezt az örök kötelességet a varnásom intézményen keresztül lehet végezni, amely négy varnából brámana, kshatriya, vaisya és sudra, és négy ásramból brahmacharya, grihasta, vanaprastha és szannyás ásramból áll. Yudhisthira Maharadzs az emberi társadalom érdekében a Szanátana dalma elvéről tudatkozódott Nárada Munitól. Shishuka uvácsa, Sutvéhitam szádu szabá szabácsitam, Mahatam ágranya, Urukra mátmana, Yudhisthira odaítja a patérmodám vita, Papracsa bujaszta nagyon szajam buva. Sukadev Goswami így folytatta. Miután Yudhisthira Maharadzs a legnagyobb tiszteletet érdemlő király a kiváló személyiségek között hallott Prahlád Maharadzs tetteiről és jellemvonásairól, melyeket olyan nagyszerű személyiségek csodálnak és vitatnak meg, mint az Úr Brahma és az Úr Shiva, végtelen örömmel ismét faggatni ezt a nagy szentet, Nárada Munit. Omegyanát, Miran, Deszkát, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Vyasya, 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 Patitana, Vyasya, 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 Vyasya. Egy nagyon szép és nagyon fontos fejezet kezdődik, ami majd kicsit később, nem sokkal később, de pár más múlva fognak következni ezek ez a 30 tulajdonság, amit már biztos mindenki kívülről fúj, amit tavalyi évben egy állandó téma volt, hogy mik azok a tulajdonságok, amik ahhoz kellene, hogy valaki egyáltalán valakit embernek lehessen nevezni. Szóval mi az az emberi szint. Ugye itt folytatódik Judhisthira Maharaj és Nárada Muninak a párbeszéde, és nagyon érdekes, mert ugye előző fejezetben Prahlád Maharajnak a csodálatos tetteiről hallhattunk, egy csodálatos bhakta, csodálatos tetteiről, és arról, hogy milyen kapcsolata van neki az Úrral. És akkor Judhisthira Maharaj itt hát akár hallhatott volna tovább még ugye arról, hogy micsoda szeretet van Krisna is az ő baktái között, nyugodtan kérdezhetett volna erről is. De Judhisthira Maharaj ő nagyon, hát egy nagyon kötelességtudó király volt. Szóval hogy igazából ő mások érdekében kérdezett. Szóval látszik ebből a kérdéséből, hogy olyan dolgot kérdez, ami minden élőlénynek a javát szolgálja. Szóval igazából ő arra volt kíváncsi, hogy neki, mint királynak, mi a kötelessége. Szóval hogyan tudja, tudta, hogy mi a kötelessége, de kíváncsi volt arra, hogy hogyan tudja az élőlényeket, az alattvalóit, akik rá vannak bízva, vezetni Krisna felé, vezetni a felé, hogy lelkileg felemelkedjenek. És nagyon érdekes, hogy ahogy Judhisthira Maharajnak tökéletes a kérdése, akkor láthatjuk, hogy Nárada Muni is egy nagyon szép választ ad. És ahogy itt a fejezet összefoglalásában említi Srila Prabhupád, akkor Nárada Muni nem kezdi így a saját véleményét mondani. Hogy nem úgy kezdi, hogy hát szerintem az lenne jó, ha szerintem így lehet felemelni a társadalmat, hanem akkor Nárada Muni rögtön ugye az Úr Nárájánt idézi. Van ez a vers, ez a dharma tuszágság, bhagavat pranitam. Szóval mi a dharma, mi a vallás, az, ami az Úrnak a szájából kijön. Szóval amit ő mond, az vallás. Legyen az bármi, azt el kell fogadnunk úgy, mint vallás. És Nárada Muni akkor így nagyon szépen követi a tanítványi láncolatot, és ugye ő csak ismétli azt, amit az Úr Krisna mond. És akkor Judhisthira Maharaj nagyon mohó hallani, itt láthatjuk, hogy ő volt a legnagyobb tiszteletet érdemlő király a kiváló személyiségek között. És akkor hallott Prahlád Maharaj tetteiről, akinek olyan tettei vannak, mint amit még az Úr Brahma és az Úr Shiva is megvitatnak. És akkor itt írja a Bhágavat, hogy végtelen örömmel ismét faggatni kezdte a nagy szentet. Ez egy ilyen... Úgy gondolkoztam, amikor készültem a leckére, hogy ez mennyire szép példa, és igazából mennyire kapcsolódik ez az első vers, a második verssel, és a magyarázattal, amit Prabhupád ott elintál. Mert ugye a magyarázat az miről szól? A magyarázat az arról szól, hogy mi a mi eredeti helyzetünk. Szóval mit jelent ez a szanátana dharma? És hogy ott ki is fejtésül a Prabhupád, hogy a szanátana dharma, és ő is idéz, szóval nem azt mondja, hogy szerintem a szanátana dharma az ez, vagy az, hanem akkor azt mondja, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu, idézi a hiteles forrás, Sri Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, hogy Jivira Svarupa Hoy, Krishna Nitya Das. Szóval igazából a léleknek egyetlen egy szanátana dharmája van, az pedig az, hogy Krisnának a szolgálja. És akkor utána Prabhupád beszél arról, hogy ha nem Krisna szolgálja, tehát hogyha még előre láthatjuk, hogy sokan azért ezt nem gondolják, hogy Krisnának a szolgái, kimegyünk az utcára, és akkor oda megyünk az emberekhez, hogy te úgy gondolod, hogy te Krisna szolgája vagy, akkor biztos azt fogják gondolni, hogy teljesen hülyék vagyunk. Szóval az emberek általában itt az anyagi világban feltételekhez kötött lelkek nem gondolják azt, hogy ők Krisna szolgái. De viszont akár gondolják, akár nem, akkor is szolgál. Szóval nincs olyan helyzet az anyagi világban, hogy valaki ne lenne egy szolga. Még hogyha valaki mondjuk egy milliárdos, és akkor úgy tűnik, hogy nagyon sok szolgálója van, és nagyon és mindenki minden szolgálja csak lesi az ő parancsait, akkor tudhatjuk, hogy akkor pedig az érzékeny szolgálja. Szóval valaki, tehát itt az anyagi világban úgy nem lehet élni, hogy nem szolgálunk. És hogyha a szanátana dharma az igazából azt jelenti, hogy szolgálat, akkor a varnásan dharma az pedig igazából egy olyan szolgálat, vagy egy olyan rendszer, ami a tagjait arra ösztönzi, hogy szolgáljanak, és a szolgálatot egy megfelelő irányba viszi, ami ugye Istennek a szolgálata. És itt az összefoglalásban ezt kihangsúlyozza Srila Prabhupád itt a végén, hogy igazából amikor részt veszünk a varnásam dharmába, és ott végzünk szolgálatot, akkor a jelen vonások azok, amik meghatározzák a helyzetünket. Szóval nem azt fogja meghatározni, hogy minek születtünk, hanem a jelen vonások. Itt ugye fel voltak sorolva, mert most nem fogok részletesen belevenni, mert nem ez volt a cél, hogy a varnásam dharmát elemezzük, hanem inkább erre a pontra szeretnék jobban rámenni, erre a dharmára, erre a szolgáló hangulatra, vagy erre a szolgálatra, amit minden élőlénynek kell végeznie. Ugye a dharma az egy olyan dolog, ami elválaszthatatlan. Srila Prabhupád így magyarázza a dharma szót. Ugye szokták úgy fordítani, hogy vallás, de mondja Prabhupád, hogy a vallás szó az nem igazából a pontos jelentése a dharma szónak. A dharma az azt jelenti, hogy valami, ami elválaszthatatlan valamitől. Szóval a víznek például az a dharmája, hogy folyik. A levegőnek az a dharmája, hogy ilyen átlátszó, hogy foghatatlan. Szóval mindennek van valami dharmája, és az élőlénynek pedig az a dharmája, hogy ő szolgál. Szóval a dharma az, ami elkíséri egész életében. Amikor véget ért a kurukshetrai csata, és akkor Yudhisthira és a Pándavák, akkor elvégezték feladatokat. Az Úr Krisna elhagyta ezt a földet, visszatért saját hajlékára, és akkor a Pándavák úgy értették, hogy akkor itt az idő, hogy nekik is menniük kell. És akkor elindultak a Himalájába. És akkor felmentek a csúcsra, hogy akkor elmennek a mennyek birodalmába. És ahogy mentek, akkor hát nagyon nehéz volt az út, nem volt náluk semmi. Egyedül Arjunánál volt a Bandivai, ami azért nem mozdulok. Egy ilyen kirándulás, ha ott van. De ahogy mentek fel a Himalájára, akkor útközben megjelent Agni, és ugye ő adta Arjunának a Gandhiba íjat, és akkor most visszatértek tőle. Mondta neki, hogy neked már nem lesz szükséged erre az íjra, úgyhogy add vissza nekem. És akkor Arjuna visszaadta a Gandhiba íjat, pedig ugye soha nem várt meg tőle. Csak emlékezünk a Bhagavad Gita-ba, amikor ugye kicsúszik a Gandhiba íj a kezéből. Az egy ilyen nagyon komoly jelenet. Szóval lehet, hogy nem elsőre, amikor olvassa az ember, akkor nem tulajdonít neki nagy jelentőséget, de hát most kicsúszott az ilyen, hát nekem is mindig kicsúszott a kezemből dolgok. Mi van akkor? Kicsúszott az ilyen kezemből. De nem, annak nagyon komoly jelentősége van, mert ugye Arjuna soha nem vált meg a Gandhivaitól, és az ellenségei számára Gandhivai az olyan volt, mint maga a halászon. Amikor ezt látták, hogy ha kicsúszik a Gandhivai a kezéből, akkor durjult annak a szívét biztos. Nem a bálat öntött el éppen. Szóval mentek fel a Himalájába, és akkor nagyon nehéz volt az út. És ahogy mentek, akkor egyszer csak Draupadi nem bírta tovább, és akkor összeesett, és ott meghalt. Akkor Yudhisthira testvére így hátra néztek, és akkor mondták, hogy szóltak Yudhisthirának, hogy hát figyelj, Draupadi elhagyta a testét. És Yudhisthira csak ment tovább. Mondott dolgokat, de most nem fog ezen végigmenni, mert nem az lesz a csaptanulni a történetnek. Akkor ment tovább Yudhisthira, és akkor követték a testvérei. Akkor következett Nakula, akkor ő is elesett, és akkor ott lehetett jöhetni. Akkor utána Sahadév, és akkor így sorba-sorba mind a testvérei, Yudhisthirának a testvérei elhagyták a testvéret. Az utolsó volt Bhima, és akkor ő is összeesett, és akkor meghalt. Akkor ment tovább Yudhisthira, teljesen csak nézett előre, és felírta Himalájának a tetejére, és akkor egyszer csak egy ilyen nagy robaj hallatszódott, és akkor megjelent egy... Ja, igen, bocsánat, elfelejtettem, hogy iszonyat fontos, nagyon fontos, miközben így sétáltak fel a testvérek, egy kutya szegődött meg így. És amikor Bhima is elvette a testét, akkor a kutya még mindig ott volt Yudhisthira. És ahogy így mentek, akkor megjelent egy szekér, és Indra volt a szekéren. És akkor mondta Yudhisthirának, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok veled, eléred a mennyek birodalmát, itt a szekér, most azért jöttelek, hogy akkor elvédelek téged. És akkor Yudhisthira mondta, hogy jó, oké, menjünk. És akkor úgy szólt a kutyának is, hogy akkor így menjünk fel a szekér. Fütyentett neki. És akkor Indra egyből, nem, hát ez kizártunk, hogy ez a kutya feljön ide a szekére, és az én szekerem nem fog felszállni. És akkor mondta Yudhisthira, hogy hát figyelj, ez a kutya, ez itt jött velem végig, én mindig akarom magammal a mennyekbe. És akkor mondta Indra, hogy de hát hogy gondolt, hogy egy kutyának nincs helye a mennybe, egy kutya nem jelent be a mennybe. És akkor mondta Yudhisthira, hogy hát pedig, ha ő nem mehet, akkor én sem megyek. Szóval, hogyha őt nem vihetem, akkor én sem fogok menni. És akkor ebben a pillanatban a kutya az átváltozott, és Yamarajjá változott. És akkor mondta, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok veled, mondta Yudhisthirának. Mert te látszik, hogy az utolsó pillanatig is követed a dharmát, és láthatod, hogy az életben mindenket elveszítjük. Szóval igazából el fogjuk veszíteni a testünket, a testünk el fog hagyni minket, el fognak hagyni minket a legkedvesebb dolgaink, tárgyaink, el fog a gazdagságunk, el fognak hagyni minket a legdrágább barátaink, és mindazok, akiket szeretünk, de viszont a dharma, az úgy fog követni minket, mint ahogy ez a kutya követett. Szóval az mindig ott lesz vele. Igazából ez egy nagyon szép történet, amiből megérthetjük azt, hogy tényleg semmi nincs. Szóval ezen a világon egyetlen egy olyan dolgunk van, amit értékesen tudunk használni, amit igazából tudunk használni, és az, hogy szolgálunk. Az nincs semmi más. Viszont amikor szolgálunk, és Krisna tudatban, ugye, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy akkor eljutunk arra szintre, hogy Krisnát szolgáljuk, szóval valahogy a bakták közé keveredünk, akkor nagyon észbe kell tartanunk azt, hogy valójában Krisnát szolgáljuk el, vagy a hamiságunkat szolgáljuk. Mert Krisna tudatban is lehet a hamiságunkat szolgálni. Találtam egy nagyon, nagyon szép felajánlás, amit egy Ganapati nevezetű Szvámi írt 1991-ben, és onnantól ezt felolvasom nektek. Ez igazából arról szól, hogy hogyan szolgálhatja egy bakta a hamiságúját, akár végsőkig itt a Krisna tudatban. Magára ír a Szvámi, tehát úgy írja, mintha ez róla szólna, de biztos vagyok benne, hogy ő nagyon-nagyon alázatos, és azért írja ezeket, hogy mások tanulhassanak benne. Az a címe a felajánlásnak, így kezdődik a felajánlás, hogy a WC pucoló. Amikor fiatal fiú voltam, nagyon-nagyon irigy voltam, bocsánat, csak angolból, tehát angolból van, úgyhogy néha lehet, ha megakadok, akkor bocsássatok, hogy értem. Szóval amikor fiatal fiú voltam, akkor nagyon-nagyon irigy voltam az unokatestvéremre, aki öregebb volt, nagyobb volt, erősebb volt, és sokkal szebb volt, mint én. Amikor ő meghalt egy agyvérzésben, akkor sírtam, de a könnyeim azok igazából olyan hamis könnyek voltak. Aztán később találtam egy új tárgyat az irítségemnek. Ez tínédzser koromban történt. Akkor azokat néztem, akik sokkal híresebbek voltak, mint én a lányok körében, és sokkal jobb képesítésük volt. Azután néhány év múlva, amikor gimnazista voltam, akkor elkezdtem a dolgokat használni, és a keleti filozófiával foglalkozni. És akkor elkezdtem azt gondolni, hogy igen, én is Isten vagyok. Aztán szerencsére, amikor már ugye a szívem körbe volt zárva ezekkel a hamis filozófiákkal, akkor menedéket vehettem a te lótuszlábadnak a hűsítő sugarainál, és akkor csatlakoztam egy ISKCON templomhoz. A Aztán egy kis időre, amikor csatlakoztam, akkor éreztem a reményt, és éreztem a szabadságot, amit az az attitűd adott, hogy én csak a szolgaszolgájának a szolgája vagyok. Dász a dászon a dász. És ekkor az volt a szolgálatom, hogy én takarítottam a WC-t. És így legalább tudtam úgy gondolkozni, hogy így legalább nem vagyok egy sarlatán meditáló, vagy egy béka kútban. Aztán később az én öreg harcostársam, az irítség, újra megjelent. Ő igazából csak várta azt, hogy a kegynek a hullámai, az áldásnak a hullámai, azok így lecsillapodjanak, ennek a boldogságnak a hullámai. És akkor azt mondta nekem, miért csinálsz egy egyszerű kétkezi szolgálatot? Te sokkal-sokkal kvalifikáltabb vagy. Te sokkal képesítettebb vagy. Te inkább csinálj valami sokkal képesítettebb dolgot. Legyél könyvosztó. Hogyha könyvosztó leszel, akkor a templomban nagyon gyorsan mindenki fel fogja ismerni, hogy te egy ilyen igazi prédikátor vagy. Amikor ez megtörtént, utána azt mondta az elnök, miért nem leszel inkább egy utazó szankirtan csapatnak a vezetője. Most éppen egy ilyen leesett vihasztal vezető, lehetnétel vezető. Ahogy ment tovább az idő, akkor elfogadtál engem tanítványodnak, és megmenekítettél sok előző életemben elkövetett bűnös tettemtől. De az én régi természetem, az még mindig itt volt. Akkor az jött. Miért nem veszek rá magam? Ez biztos, hogy elégedetté fog tenni engem. És akkor te nagyon kegyesen második avatást adtál nekem. De az Úr Krisna fuvolájának a hangját elmondta az anyagi ambícióim sikolya. Én akarok még több pozíciót. Miért ne legyek én a Ráda Damodar Traveling Sankirtan Partynak a vezetője? Ez talán elég lesz. Nem. Szanyászt is kell mennem. Hogyha szanyászt veszek, akkor mások majd felnéznek rám. El fognak borulni előtte. Ó, igen, természetesen. Igen. De amikor ez meg lesz, akkor még többet akarok. Igazából szükség van nekem nagyobb felelősségre. Miért ne legyek én a GBC? Prabhupád azt mondta, hogy a GBC-k azok az ő legjobb emberei. De akkor, mikor ez megtörtént, akkor valami még mindig hiányzott. Hát, hihetetlen, csak például még néhány tanítványom lenne. És te annyira kegyes voltál hozzám, Prabhupád, hogy hagytad, hogy így is szolgáljak téged. És itt a szolgálatot egy ilyen idézőjelbe rakja. Később, amikor én realizáltam azt, hogy én egyedül a hamiságomat szolgáltam. És az irítség még mindig ott volt. Másoknak sokkal több tanítványa van. És sokkal szépszebb leckétabb. Az ő tanítványa sokkal képesítettebb, mint az enyém. És így tovább. Mi lesz a következő? Talán az, hogy akkor én szeretnék lenni egy avatár. De hát nem ez az eredeti ok, amiért én ezt az anyagi világot választottam. Nem, van egy másik alternatíva, ez pedig a meghódulás. Remélem, hogy felkészült vagyok erre. Szerencsére te egyre jobban és jobban képzel erre. Egyszer azt mondtam, hogy egy irigy személy soha nem fejlődhet, soha nem boldog, és soha nem léphet be a lelki világba. Én még mindig irigy vagyok. Mit tehetek? A mantra az lehet, hogy működik egy mérges kígyó. Lehet, hogy egy mérges kígyó mantrával meg lehet, tehát hogyha valakit megvan egy mérges kígyó, akkor lehet, hogy mantrával ki lehet szedni a mérget, de ez a mantra ez nem működik rajta. Kérlek, segíts nekem, Srila Prabhupád, hogy legyek csak egyszerű, komoly, ugyanaz a szerencsétlen WC-kucoló újra. És akkor, hogyha ezt elírom, akkor lehet, hogy el kell kezdenem először a saját szívemet tisztítani. Van a Pati Szvámi ki?
Yeah.
Szóval ez egy ilyen nagyon szép dolog, hogy ez a Szvámi így leírja azt, hogy hogyan szolgálhatjuk a hamiságunkat. És És ezért nagyon óvatosak kell lennünk, szóval mindig szolgálnunk kell, és mindig törekedni arra, hogy másokat szolgáljunk. És ezért van, hogy ez az egész, vallásom dalom is. Szóval az egész kultúránk az ugye arról szól, hogy hogyan tiszteljünk és hogyan szolgáljunk másokat. Ugye ahogy itt leírt az összefoglalásból is Prabhupád, akkor a ksatria, az a brámanákat kell szolgálni az alsó osztályoknak, akkor a brámanákat és a ksatriákat kell szolgálni a vaisráknak, akkor mind a három osztályt kell szolgálni a sudráknak, stb. És akkor így tudunk igazából mindig csak szolgák lenni. Viszont láthatjuk, hogy ez annyira nehéz, hogy lehet, hogy mi még bakták így próbálunk is szolgák lenni, lehet, hogy pont még így, ahogy ez a Maharaj is leírta, de legalább próbálkozunk, szóval akkor van esély. Viszont nagyon nehéz ezt megértetni az emberekkel. Szóval nagyon nehéz megértetni az emberekkel, hogy ők csak legyenek szolgák. És igazából ebben van, mert nagyon nagy sötétségben élnek. Szóval az emberek annyira elmerültek májának a szolgálatába, ahogy Prabhupád mondja a magyarázatban, ha valaki nem szolgálja Krisnát, akkor biztos, hogy máját fogja szolgálni. Szóval nincs alternatíva, nincs olyan, hogy hát egy kicsit szolgálom Krisnát, vagy egy kicsit szolgálom máját is, hanem vagy fekete, vagy fehér. Tehát ezt a két dolgot lehet tenni. És ezért nagyon nehéz, mivel az emberek teljes sötétségben vannak, nagyon nehéz őket kibillenteni ebből. Szóval nagyon nehéz. Igazából azt is lehet mondani, hogy mi nem tudjuk kibillenteni őket. Szóval valójában egyetlen egy dolog van, ami segíthet rajta, és ez az Úrnak a kegye. Mivel most az nem soká az Úr Nityánandának a megjelenési napja, ezért arra gondoltam, hogy a verset egy történettel fejezem be, ami bizonyíték arra, hogy az Úr kegye nélkül, vagy inkább arra, hogy mekkora nagy az Úr kegye, és hogy még a legirigyebb embert is ki tudja menteni a születés és halál sodrásából. És ugye az Úr Krisna azt mondja, hogy aki irigy, azt mondja, hogy az irigyeket azokat örökre a démonikus fajukba taszítom, az oda dobom őket. Elég fájdalmas ezt hallani. De viszont az Úr Csétanya és az Úr Nityananda, ők nagyon kegyesek. Ők kegyesebbek, mint Krisna. Szóval Krisnának egy kegyesebb inkarnációi. És akkor ők még ezeken az irigyeken is segítenek. Ez egy történet, amit most találtam az interneten, de nagyon-nagyon tetszett. Mondottam, ezt elmesélem még nektek, pont belefüggünk az időben. Ezt Indragyula Szvámi Maharaj és Giriráj Szvámi mesélték 2007-ben. Ezt Indragyula Szvámi meséli, hogy mikor Párizsban volt szankirtan vezető, akkor éppen karácsonyi maraton volt, és mindig azt csinálták, hogy elmentek egy vasútállomásra, a Párizsi vasútállomásra, és akkor ott felszállt, mikor beállt egy vonat, akkor felszálltak a bakták, végigmentek a vagonokon, és akkor mikor indult el a vonat, akkor gyorsan leszálltak. Akkor mondta, hogy volt egy ilyen mataji, egy ilyen picike mataji, aki ilyen nagyon ilyen harcias volt, és ilyen nagyon jó szankirtanos, nagyon szép is volt, és felment egy ilyen vonatra. És ahogy ott volt a vonaton, akkor bement az egyik ilyen fülkébe, és ott ült egy ilyen fiatal úriember, egy ilyen üzletember, látszott rajta, hogy gazdag üzletember, nagyon szépen volt felöltözve, gazdag ékszerekkel, minden. És akkor oda ment hozzá a Mataji, és akkor fogott egy Krisna könyvet, és akkor kezébe adta, és elkezdett beszélni, és kért adományt a könyvért. És akkor az üzletember így nézte így a könyvet, és akkor egyszer csak így felállt, megfogta a könyvet, így, a Krisna könyvet, és mondta én, hogy azt mondja, hogy nagyon erős volt az ember, és ketté tépte a könyvet, eldobta a földre, és elkezdte taposni a könyvet. És ahogy ezt csinálta, akkor a Mataji elkezdett sírni, elkezdett zokogni. És akkor ez még nem volt elég, akkor elkapta a Matajinak a haját, megfogta, végig rángatta a vonaton, a vonat már indult, tehát már így ment a vonat, és akkor, ahogy odaért a vonat ajtóhoz, akkor így lehajította a Matajit a vonat. És akkor a Mataji így az arcán landolt, és és így hát összetört az arcát, eltört az arcsontja, felhozsolta az arcát, kitépte a haját, ahogy húzta. Szóval egy ilyen dolgot művelt az ember. És akkor a bakták azok egyből hívták innen a Gyumán Maharádzsot, és akkor ő odaszaladt, összeszedték a matacsit, elvitték a templomba, és közben végig átkozták az embert. Szóval az összes bakta akkor így teljes betárasztott. És akkor a matacsi az hát úgy rendbe jött, azt írja, hogy az fel, hogy mivel maraton volt, egy 3-4 nap múlva már kint volt az utcára, hoztam. És akkor az ember pedig a széttépet könyvvel a vagomba szépen utazott hazafelé. És akkor felszedte a földről, és akkor fogtam, hát ezt most elviszem a feleségemnek, és majd jól eldicsekszek neki, hogy mit csináltam. Már elmondom neki, hogy találkoztam ezekkel a szektársokkal, és nézzenek, hogy mit csináltam a könyvükkel. És akkor elindult haza az ember, igen, ez ugye Franciaország volt, és ő Madridba lakott, és Magyarországba, és utazott a vonaton.
Madridi
vonat szerencsére, ahol nem. Csak ennyi a
történet.
És akkor hazaért, egy ilyen napos út volt, hazaért, bevitte a feleségének a konyhába a könyvet, letette az asztalra, a konyhasztalra, és akkor mondta, hogy na, ez meg ez történt, itt voltak ezek a koldusok, széttéptem a könyvüket, lehajítottam a vonatról. Ennyi. És akkor mi történt? A könyv az ott maradt az asztalon, és mivel ők gazdagok voltak, volt takarítónőjük, és akkor a takarítónő ért takarítani a házat, és akkor látja, hogy ott van ez a széttépett könyv, és ilyen foltok vannak rajta. És akkor nézte, hogy hú, hát biztos valami baleset történt, itt a családi könyvtárból az egyik könyv az megsérült, és akkor gondolta, hogy akkor rendbe hozza, hogy egy nagyon jó szolgáló volt, és akkor szépen letakarította a könyvet, leporolta, összeragasztotta, és akkor felrakta a családi könyvtárba, felrakta a polcra. Egy év múlva az embernek a felesége az egy autóbalesetben, egy ilyen frontális ütközés folyamán elhagyta a testét. És amikor ez történt, nem sokkal előtte, volt egy fia meg egy lánya, a fia az lelépett otthonról, mert úgy elege volt a dolgokból, a lánya az pedig egy ilyen nem tudom, egy ilyen alacsony rendű fiúval összejött, és akkor a fiú meg lelépett a lányt. És akkor ott volt egyedül az ember, nagyon-nagyon szomorú volt, hogy nagyon-nagyon szomorú volt, hogy meghalt a felesége, és csak ott sírt, és akkor bánkódott, nagyon-nagyon szomorú volt. És akkor gondolkozott azon, hogy jó, hát eljött a pillanat, hogy igazából öngyilkosságot fog elkövetni, szóval ezt nem bírja tovább tolerálni ezt a fájdalmat, hanem úgy érezte, hogy teljesen egyedül van. És ahogy így ezen gondolkozott, akkor úgy felnézett a polcra, a könyves polcra, és akkor úgy igazából a Bibliát kereste. Szóval azt kereste, hogy van itt egy Biblia, hogy még azt úgy előveszi, még így mielőtt megöli magát, akkor legalább olvas belőle egy pár sor. De a Bibliát nem találta, és akkor hirtelen egy másik könyvvel akadt meg a szembe. És akkor elővette a könyvet, mert el volt a seregben, csak a feleségére tudod gondolni. És akkor elővette a könyvet, és kinyitotta. És akkor elkezdte olvasni az első sorokat, és ezt olvasta. Ahogy az úton járó vándor az egyik lábát a földre teszi, és aztán felemeli a másikat, vagy ahogyan a növényeken a hernyó először átmászik egy újabb levélre, és aztán elhagyja az előzőt, a feltételekhez kötött lélek is először menedéket keres egy újabb testben, és aztán elhagyja azt, amelyben az előtt élt. Ez a lélek egyik testből a másikba történő vándorlásának folyamata. A halál pillanatában az élőlényt az elméből, intelligenciából és egóból álló asztráltest egy újabb durva fizikai testbe viszi, elmállapotának megfelelően. Amikor a felső hatalmak döntöttek arról, miféle durva anyagi testet kap majd, az élőlény arra kényszerül, hogy egy ilyen testbe kerüljön, és előző testét így automatikusan elhagyja. azokat operálni emberek, akik nem rendelkeznek kellő intelligenciával ahhoz, hogy megértsék a életvándorlás folyamatát, biztosra veszik, hogy amikor a durva testnek vége, az ember életének is örökre vége szakad. Az ilyen embereknek nincs agyuk, amelyel megérthetnék a lélekvándorlás folyamatát. A Hare Krisna mozgalom, amelyet agymosó mozgalomnak neveztek el, jelenleg nagy ellenállás ütközik. Az igazság azonban az, hogy a nyugati országok állítólagos tudósainak, filozófusainak és többi vezetőjének egy cseppe szükség. A Hare Krisna mozgalom az értelmüket megvilágítva igyekszik felemelni ezeket az ostoba embereket, hogy kihasználhassák az emberi testre jutott a lehetőséget. Durva tudatlanságukban azonban sajnálatos módon agymosó mozgalomnak tekintik a Hare Krisna mozgalmat. Fogalmuk sincs arról, hogy Isten tudat nélkül az ember arra kényszerül, hogy folytassa vándorlását egyik testből a másikba. Démoni gondolkodások miatt legközelebb egy szörnyű lépbe kerülnek majd, és úgy szólván sorsan lesznek képesek kiszabadulni az anyagi létezés feltételekhez kötött életéből. Ez a vers rendkívül érthetően elmagyarázza, hogyan történik a lélekvándorlás. És akkor ezt így olvasta, és azt így nem mindent fogott fel, de azt az egyet megértette, hogy a felesége nem volt meg. Szóval, hogy a felesége az él, és hogy létezik a lélekvándorlás. És akkor ebben a pillanatban letett arról a tervéről, hogy öngyilkos lesz. Lerakta a könyvet, és akkor álmodva merült. Másnap felkelt, és indulnia kellett volna a munkába. De ott volt a könyv. És akkor újra kinyitotta a könyvet. Az ember tapasztalatot teszelt egy bizonyos helyzetet illetően, úgyhogy látja vagy hall róla, aztán meditálni és emlékezni kezd ezen a helyzeten, ezért meghódol neki és megfeledkezik jelenlegi testéről. Ehhez hasonlóan az elme működése révén éjjel különféle körülmények között különféle testekben él és megfeledkezik valódi helyzetéről. Ugyanez a folyamat játszódik le akkor is, amikor az ember elhagyja jelenlegi testét és egy újabbba kerül. És akkor most folytathatnám, mert az ember az akkor aznak nem ment el munkába, hanem három napig otthon maradt és elolvasta az egész Krisna könyvet. És amikor elolvasta, akkor becsukta, és a végén rögtön kikereste a templomnak a címét. Ez egy francia könyv volt, ő tudott franciául, és akkor, mivel ő Madridban volt, Spanyolországban, akkor látta, hogy hát most éppen nem volt dolga arrafelé, úgyhogy gondolta, hogy akkor megtalálta a madridi templomnak a címét. És akkor elment a madridi templomba, bekapogott az ajtón, és akkor kijött a templom prezident, aki egy nagyon fiatal bakta volt, és akkor az ember így négy kézzel sírva mondta, hogy kérlek, bocsássatok meg nekem. Kérlek, bocsássatok meg nekem. És akkor a templom prezident az, mi van ez ezekben? Nem értette, hogy mi történik, mondott, hogy megőrül, és mondta neki, hogy hát nem akarsz bejönni és elmondani, hogy
mi van.
És akkor az ember az bement, és akkor elmesélte az egész történetet, hogy mi történt vele. És mondta, hogy...
Gyerünk hátra!
És akkor mondta az ember, hogy tehetek valamit értetek, szóval hogy kérlek mondd meg, hogy mit tehetek értetek. És hát a templom prezident még tényleg elég új volt, úgyhogy hirtelen nem nagyon tudta, hogy mit lehet kezdeni az emberrel, hogy nem volt sokkolódva, nem tudok mit válaszolni. És akkor az ember mondta, hogy a kollégám, hogy írjak nektek egy csekket. És akkor mondta, hogy oké. És akkor írt nekik egy csekket, egy nagyobb összegről, és akkor odaadta a baktának, aztán elment. Aztán jött a vasárnapi program, és akkor ez a templom prezident tartott leckét, és akkor látta, hogy ott ül ez az ember. És nagyon-nagyon hallgatott. És akkor mindig jött, minden vasárnap. És akkor egyszer oda ment a baktákhoz, és mondta, hogy valami szolgálatot adjatok nekem. Kérlek, adjatok nekem valami szolgálatot. És akkor mondták a bakták, hogy jó, hát akkor te leszel, te fogsz vigyázni a templomnak a pénzébe, te kezeled meg a templom pénzét, az üzletemben meg. És akkor ezt a szolgálatot adták neki. És akkor nagyon szépen csinált ezt a szolgálatot, de amikor jött a karácsonyi maraton, akkor megint megkereste a baktákat, és akkor mondta, hogy kérlek, hagyd menjek ki könyvet osztani. Nagyon szeretnék kimenni könyvet osztani. És akkor úgy a bakták nézték, hogy hát már ez egy kicsit öreg, már ilyen 40 év körül volt az ember, kimenni könyvet osztani. Na jó, oké, menj. És akkor elkezdte a karácsonyi maraton, és nagyon szépen osztotta a könyveket. És akkor ő egy könyvosztó lett igazából. És akkor volt egy fesztivál Olaszországban, ahol úgy összejöttek a párizsi és spanyol és egyéb bakták. És akkor ahogy ment ez a fesztivál, akkor ezen a fesztiválon akkor meglátta azt a Matacsit, aki ő ezt tette. És akkor oda ment hozzá, és hát így leborult a lábaihoz, és akkor is sírva könyörgött, hogy bocsásson meg neki. És mivel már úgy ismerte a filozófiát, szóval már azért ő is így bakta volt, meg könyvet osztott, akkor mondta, hogy bocsáss, kérlek, egy vajsnak mindig megbocsátok, bocsáss neked. És akkor így nagyon, nagyon alázatosan könyörgött, és természetesen a Matacsi ezt megbocsátott neki, és igazából így végződött a történet, és a Prabhu az hát ugye ez 2007-ben volt ez a történet, elmesélve, és Gurudev azt mondta, hogy ő már nem tudja, hogy hol van ez a bakta, és még a levélre sem emlékszik, de Girirás Maharaj emlékezett, és úgy hívják, hogy Surya Narayan Das, és akkor 2007-ben még egy aktív bakta volt a Spanyolországban, és akkor ott végzett szolgálatot a spanyol templomban. Szóval ennyi lett volna, igazából mennyire, nekem csak az jutott eszembe, hogy mennyire különlegesek vagytok ti, bakták, hogy így igazából mindenki, de aki kimenne könyvet osztani, azoknak úgy még extrán, hogy mennyire különleges dolgot csináltok, és hogy ez mennyire ilyen súlyos, hogy nem is tudjuk, hogy mikor kint vagyunk, hogy igazából milyen dolgokat visznek véghez. Szóval, hogy ez egy ilyen hihetetlen dolog, hogy csak így, hogy lehet, hogy sok fájdalom van, lehet, hogy törik a kéz, meg törik az arc, meg sok nehézségnek nézünk szembe, amikor prédikálunk, vagy amikor megpróbáljuk átadni a Krisna tudatot másoknak, de igazából ez az, ami vonzza az Úr Nityánandának és az Úr Csaitanyának, és akkor így, ha megyünk felfelé, akkor eljutunk Rádé Selmit, szóval hogy az ő kegyüket, mert igazából úgy lehet elégedetté tenni, Rádé Selmit elégedetté tesszük az Úr Csaitanyát, úgy lehet elégedetté tenni az Úr Csaitanyát, elégedetté tesszük az Úr Nityánandát, és az Úr Nityánandát csak úgy lehet elégedetté tenni, hogyha prédikálunk Jagának és Madának. És akkor ez a mi feladatunk. Ramtarán Sivat Bhagavatam ki. Dáááá!